Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
mama, hogy vegyelek komolyan, ha nem ismered még a szippapácse?
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
És van az is, hogy a nyomorult lándzsás benszülöttek megtámadják a kikötött tengeralattjárót, de Némó áramot vezet a járdába. Ez egy gyermekregény szempontjából kisé aggályos, de abban az időben talán még nem volt az. Mondjuk erre lehet az a magyarázat, hogy senkinek finga se volt arról, hogy milyen az, amikor megrázza az áram.
Napközi ugyanaz, de idén más.
Földes szenzáció! Dübörög a Zsebrádió!
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosapi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
Meglepő állítás, miszerint a hungari nem a hunokból jön, hanem az ongurszóból.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
Meglepő állítás, miszerint a hungari nem a hunokból jön, hanem az ongurszóból.
Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
Csendesen beszivárog a hír, mint egy halk puki, de senki nem szól semmit.
Kettő...
Onogur? Ungárn? Hungária? Már megint valami régi felnőtt hülye volt.
Három...
Mikor fog ez mindenkinek kiderülni? És akkor mi lesz?
Négy...
Csaba bácsi nem ezt mondta.
Öt...
Jó, tök mindegy. Berne Gyula is volt, meg Kolumbusz Kristóf.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Logika?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia. És van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban.
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
És villa olló nem, de minden más igen.
Ismerős arcokat feledtem el. Hello, szia, hello! Tudnál adni egy Bélát?
Kezdjük ezzel a Bélás dologgal. Okos telefon majd úgyis elmondja, hogy mi ez a Bélás, foglalkozunk inkább azzal, hogy kik kérték. A Zsebrádió szerkesztőségének gyermekkorában, amikor még nem volt Zsebrádió, sőt még a szerkesztőség sem volt, de már nem rohangáltak dinók a földön, különös divatok voltak, divatok. Egyszerre voltak a fiatalok popperek, csövesek, meg punkok, persze ki ízlés szerint. A popperek jól néztek ki, répanadrágban jártak, fehér csukával, és olyan hajuk volt, mintha végig lehúzott ablak mellett ültek volna hazafelé az uszodából. Szóval béna. A punkok ordibáló zenét hallgattak, amiben rondán beszéltek, és nem nagyon tudtak gitározni, de punk különben is egy életforma volt, ami nagyjából azt jelentette, minden béna, ami nem béna. Viszont minden jó, ami béna. A punkot egyébként punknak kell mondani. Esetleg visszatérhetünk, de nem akarom, hogy elrohanjon az idő.
Zsolt látott már engem fasírtot enni, dacára annak, hogy vegetáriánus vagyok. De Zsolt tud titkot tartani.
Sem a punkokra, sem a popperekre egyáltalán nem hasonlítottak a csövesek, vagy csövik. Ez egy spéci magyar divat volt. A szó eredetileg onnan ered, hogy az igazi csöves csőben lakik. Ezt nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mennyire tiszta, kisimult és ápolt az, akinek egy építkezés melletti cső az otthona. Sajnos ma már nincsenek olyan jó kis csövek, amiben lakni lehetne, de abban az időben építették a hatalmas lakótelepeket, és az építkezések mellett mindig bazi nagy csövek voltak, amiben majd a lakótelepekből elfolyik a kaka, meg a mosogatóvíz. Ma már nem építenek olyan nagy lakótelepeket sajnos, ezért a csövek kicsik, sajnos alkalmatlanok a csöveseknek, ezért nincsenek is csövesek. Csövesek egy speciális magyar rockzenét hallgattak, azért speciális, mert minden zenekarban volt orgonista is, ami béna. De legtöbb zenekarban volt egy felesleges ember is, aki nem tudott énekelni, nem tudott gitározni, orgonálni se, csak a színpadon ugrált föl alá, mint egy bohóc, de nagyon jól nézett ki.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
A csövesekhez egyébként, vagy a csövességhez egyébként nem kell szegénynek lenni, elég, ha úgy néztél ki. Például, hogy libazsírral lekented a hajadat, és beesett vállal járkáltál. És azt tett igazán csövessé, ha metró végállomásokon embereket szólogattál le, hogy adjanak 2 forintot, mert venné magadnak az autóbatából egy téli fagyit. Ezt a téli fagyit persze nem mondták hozzá, hanem olyan arcot vágtak, mint hogyha a vasreszelékes pirítóst akartak volna venni viszkivel. De hát ez persze nem jött ki 2 forintból, mert az már akkor is drága volt. Az általam ismert leghíresebb csöves a Batthyány téren volt csöves, és úgy hívták Kis Piramis. Egyszer kért tőlem 2 forintot, és én adtam neki, bár igazából megtettem volna, hogy nem adok, de azért adtam, hogy utána elmesélhessem a zsuliban.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Bélás. A 80-as években elterjedt volt a Bélás kifejezés, ami a 2 forintos neve volt, és gyakran az adj egy Bélást alakban fordult elő. A Bélás szó azonban nem a Béla személynévből ered, hanem a börtönszleng B mallér 20 forintos szavával van kapcsolatban, amely a B, 2 és a mallér 10 forintos szavakból származik. A Bélás szót egy időben az 1000 forintosra is használták, amelyen Bartók Béla képe volt.
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az 5. zsebességet!
Egy időben nagy divat volt, hogy kisebb-nagyobb cégek himnuszt irattak maguknak, és csapat összetartó tréningeken ezt kellett énekelni. Istennek hála, ez a maraság kiment a divatból. Annyiban azonban érthető az emberiségnek ez a himnusz írási fétise, hogy minden valamire való foci csapatnak, országnak és mozgalomnak van egy himnusza. Az Isten áld meg a magyart, azt ugye mindenki tudja. De itt van például a Ha felhúzod a zetemest című dal, amit mindenkinek kell kötelező tudnia, aki elutazik zetébe. Így van ez a korszakokkal is. A mostani korszaknak például a himnuszát az elementális erejű Ed Sheeran írta meg, na jó, nem, mikor is arról énekelt, hogy az a legnagyobb bánata, hogy nincs egy rendes bánata, pedig hát ő bánkódni akar, mert bánat nélkül nem lehet rendesen depressziózni, és hát a maga fajta szerencsétlen flótásoknak még a bánat se jut, ugyebár, mert normális az élete, meg a szülei se voltak sutyerákok, és a többi, és a többi. Bezzeg régen. Amikor a csöves korszak volt a porondon, hát kérem, olyan himnuszok születtek, hogy se szeri, se száma. Nafta be is rak most gyorsan négyet, ami azt jelenti, hogy négyszer kell majd felállni minden ötödik zsebesség hallgatónak.
Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
A pszichopata zseniknek általában az a lényege, hogy a James Bond jól leveri őket. De van egy, aki megúszta, mert sokkal előbb volt, mint a James Bond.
A nap műtárgya.
Némó kapitány. Mielőtt belekezdenénk a Némó kapitány ünneplésébe, nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a szerző a magyar irodalom egyik stabil bástyája. A másik, mint tudjuk, a Jóságos Mátyás király. Generációk fölnőttek abban a hitben, hogy a Verne Gyula magyar. A francia regényíró cirka annyira magyar, mint a Fullánk zenekara a Rendőrség együttes. Kellett hozzá idő, de elmúlt. Most arra várunk, hogy elmúljon, hogy a magyarok hunok. Na, ugorjunk. Ez a Jules Gyula úr, ez ugye ért, ügyesen. Sikerében mentorként, ajánlóként nagy szerepet vállalt az addigra rendkívül sikeres Alexandre Dumas, aki nem minthez számítana, meglepően nem volt fehér. Van, akit ez meglep, de teljesen haiti író volt. Ez csak azért érdemes megjegyezni, mert ugyan nem feltételezünk előítéleteket senkiben. Ennek ellenére tudjuk, hogy a Monte Cristo meg a három testőr így mégiscsak kap egy delikát bájt. Ugorjunk, tehát a Némo. A regény eredeti címének fordítása 20 000 mérföld a tenger alatt. Meglepő, hogy a Jules Verne milyen jó regényeket tudott írni, és milyen szar címeket adott neki. Az irodalom történet szerint Verne azért írt annyi tengeres történetet, mert az első Dumas által mentorált könyve akkora pénzügyi siker volt, hogy onnantól kezdve egy jachton élt a földközi tengeren, és ott írogatott. Két berúgás közben. az eredeti kiadás annyira olvashatatlan gyerekeknek, hogy kizárólag nagyon ráérő felnőtteket képes lekötni. Ezért merész vállalás volt a Magazin d'Education et de Récréation magazin részéről, hogy mégis megjelentették heti folytatásokban. Később, amikor megszabadították a regényt, a felesleges részletgazdagságtól igazi kassza sikerré vált. Annak ellenére, hogy a francia irodalom történetben gyakorlatilag egyetlen elem sincs, amely szereplőinek a nevét francia nyelvvizsga nélkül ki tudnánk ejteni. Aronnax professzor és Hü Inasa Csoncail valahogy kiküt egy bumburnyák bánavadász társaságában a tenger alatt járon, ahol van villany, meg egy csomó olyan dolog, ami 1869-ben elég prócuc volt. Ez már csak azért is nagyon érdekesé teszi a Némót, mert Edison pont 10 évvel később jelentette be, hogy főtalálta a villanykörtét. Ismétlem, Jules Verne 10 évvel Edison előtt főtalálta a villanykörtét, illetve hát persze a Némó találta föl, a Jules csak megírta, a Gyula. Miközben beszippant bennünket a történet, észre sem vesszük, hogy az egyetlen cselekmény a tenger alatt járó. Van persze cápa, és van az is, hogy a nyomorult lándzsás benszülöttek megtámadják a kikötött tenger alatt járót, de Némó áramot vezet a járdába. Ez egy gyermekregény szempontjából kissé aggályos, de abban az időben talán még nem volt az. Mondjuk erre lehet az a magyarázat, hogy senkinek finga se volt arról, hogy milyen az amikor megrázza az áram. Hiszen nem volt áram. Jönnek, mennek, aztán a Némó elengedi őket. Pedig először mondta, hogy nem fogja, mert akkor ő kiderül, és ő nem akar kiderülni. Ugye, mert pszichopata. Ennél pozitívabb mű azóta sem készült orvosi eseti szintű pszichopatáról, aki fahajókkal kötözködik. A pókemberben kísérleteznek ilyesmivel, hogy a gonosz feltaláló egy ideig egész érthetően viselkedik, csak aztán nem hagyják abba a filmet időben, és ezért mindig kiderül, hogy a pszichopaták mennyire rosszak. Zsenik, de azért nagyon rosszak. A Némó ezt megúszza azzal, hogy Jules Verne időben elengedi. Ettől olyan megnyugtatóan remek. A kevesebb, több.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni. Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ.
Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához. Az viszont biztos, hogy egy spanyol képzőművész nevezett Pablo Picasso áthurcolkodott Franciaországban. Szerintem azért, mert elege lett abból, hogy mikor Spanyolországban valakinek be kellett mutatkoznia, akkor ezt kellett mondani. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima, Trinidad, Ruiz y Picasso. Mert hogy ez volt a neve. Nem is értem, mire gondoltak a szülei. Mikor volt egyáltalán a névnapja? Na mindegy. Engedelmetekkel most nem megyek bele abba, hogy a festőként tevékenykedő Picassónak volt kék korszaka, meg rózsaszín korszaka, meg analitikus kubizmus korszaka, mert ettől egy idő után megfájdul az ember feneke. Maradjunk abban, hogy épp világhírű festőnek készült, így utólag visszanézve elmondhatjuk, hogy sikerült is neki, mikor 1911-ben a Louvre nevű múzeumból valaki ellopta a furcsán mosolygó hölgyről készült festményt, a Mona Lisát. Egy közepesen nagy összegben fogadnék rá, hogy a világ bizonyos tájain, főleg ahol a franciák úgynevezett gyarmati tevékenységet folytattak, ott bizony úgy tekintenek a Louvre-ra, mint a hely, ahol a tőlük lenyúlt értéktárgyakat őrzik előre nem tisztázott ideig. Így gondolta ezt egy olasz biztonsági őr is, de ne szaladjunk előre. Na szóval, immáron másodszorra tűnik el a Mona Lisa a Louvre-ból. Először Napóleon vitte el, mert Lakatos Márki stylist azt javasolta, hogy a hálószobának jó tenne egy Mona Lisa, úgyis olyan rémes a tapéta. Nyilván az eredeti lenne csak jó, mondta a stylist, mert egy offset nyomat kifejezetten rontaná a feng shuit, ráadásul az ágy meg pont vízéren van, adjuk is, kár a szóért, csak az eredeti jó. Ennek az eltűnésnek legalább volt leltári száma meg átvételi elismervénye, szóval nem volt akkora para. Egy kis kitérő. Szerintetek van köze a paraszónak a parasúthoz, vagyis az ejtőernyőhöz? Logikus lenne. Ha esetleg utána nézel, írd meg nekem a Zsebrádió Facebook oldalán, üzenőfalon vagy messengeren, ahogy tetszik.
Ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, H és...
Jing, jing, Genghis Khan, hélaka, hólaka, hélaka, himalaka.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
1857. március 23-án, amikor Svédországban egy Alfred Nobel nevű fickó a dinamittal kísérletezgetett, és Darwin úr éppen a könyvét írta arról, hogy a majomtól származik, az amerikai New Yorkban egy Elisha Graves Otis nevű pasas beszerelte az első felvonót, vagyis liftet a Broadway 488-as számú házba. Na jó, nektek tök természetes, hogy beszálltok egy liftbe, megnyomtok egy gombot, és úgy felmentek a 9-re. De akkoriban ez nem így ment. A liftet is fel kellett találni. Állítólag időszámításunk előtt egy Archimedes nevű pasas már feltalálta. Mint ahogy azt is ő találta ki egyébként, hogyha beülsz egy kádba, és túl sok benne a víz, akkor a felesleges kifoly. Mert addig nem folyt ki. Szóval akkor még a liftet különféle kötelekkel kellett, meg csigákkal, emberi erővel felhúzni. Ez az Otis nevű úr azt találta ki, hogy ha el is szakad a kötél, akkor se fog leesni a lift, mert egy biztonsági retesz megállítja.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Biztonsági retesz. A liftekben a biztonsági berendezések legfontosabbika, a kötélszakadás elleni védelmet jelentő fogókészülék, avagy a biztonsági retesz, és az esetek többségében az ezt működtető sebességhatároló készülék. Enélkül a retesz nélkül a liftek a meghibásodásuk esetén, vagy ha a felvonó kötél elszakad, csak úgy lezuhannának a mélybe. Tehát tulajdonképpen ez egy fék vagy fékrendszer, majdnem úgy, ahogy a vonatokon a vészfék.
Ha ez az Otis nevű úr a többiekkel nem dolgozza ki ezeket a fontos találmányokat, akkor biztos, hogy lépcsőn kéne felmászni az Eiffel-torony tetejére, meg az Empire State Buildingre, de az valószínűleg meg se épült volna lift nélkül.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
Minden éjjel mindig arról álmodom félrelépni. Én már többé nem fogom, mégis reggel, mikor már felébredek. Jump in.